Ez az ígéhirdetés elhangzott 1990. április 14-én. A téma Zsidók 10.14, mert egyetlen egy áldozat bemutatásával örökre célba juttatta azokat, akik hagyják magukat megszenteltetni ő általa. Isten megbízásából ígét hirdett Frank testvér. Szívből hálásak vagyunk Istennek, hogy együtt átélhetjük ezeket a napokat. És amennyiben ti is úgy érzitek, mint én, akkor mindannyian mély vágyat hordozunk magunkban, hogy megtapasztaljuk Istent. Hogy valóban megtapasztaljuk, hogy nem csak halljuk, hanem meg is kapjuk azt, amit Isten nem csak megígért, hanem valóban meg is adott nekünk. Az ígéreteket megtaláljuk az Ótestamentumban, az Új Szövetségben pedig valósággá váltak. És szeretnénk, ha Isten kinyilatkoztatná magát, kinyújtaná az ő karját, megmentene, meggyógyítana, és megáltana minket. A tegnap esti összejövetel után egy csodálatos tanúbizonyságot hallottam arról, ami múlt vasárnap Zürichben történt. A gyermekáldás épp erre megemlékeztetett. Ott volt egy házas pár, elmondhatjuk, hiszen senki sem ismeri őket, akik azért jöttek, hogy imádkozzunk a gyermekeikért. És a gyermekáldás során imádkoztam a szülőkért is, de nem tudtam, hogy mi a helyzet. És a tegnap este hallottam, hogy Isten segített az egész családnak. Az házasságuk már majdnem tönkrement, és Isten csodálatos módon új kezdetet ajándékozott nekik. Kívánjuk, hogy Isten ma is kinyilatkoztassa magát. Azután egy nagyon különleges tanúbizonyságot fogunk még hallani arról, amit Isten Gábriel testvérrel tett, vagy Gábriel testvér esetében. Nyilván azt hiszem, hogy ez az egyik legnagyobb gyógyítói csoda, amiről évek óta hallottunk. Én nem ismerem a történetet annyira jól, hogy itt elmesélhessem, vagy előadjam, de amennyire tudom, a rák a tüdője alatt volt. A műtétre semmi lehetőség nem volt. És azt, ami az elmúlt 2 évben zajlott le, csak kevesen tudják, akik szorosan kapcsolatban álltak testvéreinkkel. Hogy rövidre fogjak egy hosszú történetet, ahol az orvosok nem láttak és nem is láthattak reménységet, ott Isten valóban beavatkozott, valóban meggyógyította a testvérünket, úgyhogy a ráknak nyoma sem maradt. Ezért hálásak vagyunk az Úrnak. Sok imádság emelkedett fel Isten trónjához. Nyilván testvérünk is tanúsíthatja ezt, biztosan érezte, hogy ezek az imádságok támogatják vagy hordozzák, de a gyógyulást azt Isten hozta létre. Imádságban letettük az Úr elé, és újra mondtuk, senki sem szégyenül meg, aki az Úrban bízik. Minden helyzetben érdemes Istenben bízni. Talán még hallani fogunk részleteket, minden esetre hálásak vagyunk, hogy az Úr tanúsítja magát, mint aki még mindig ugyanaz. Amint tudjátok, a Bibliában elolvashatjuk, amit az Úr tett az apostolok cselekedeteiben és a levelekben is megtudhatjuk, hogy mit tett Isten, de ez nagyon régen történt, nagyon is régen. Szép, ha tanúságot tehetünk arról, hogy az Úr ma velünk van, veled van, velünk nagy dolgokat cselekszik. Amennyiben még nem tette meg, akkor nagy dolgokat tesz. Senki ne haragudjon rám, ha röviden megemlítem, hogy Isten Branham testvér szolgálatán keresztül valóban nagy dolgokat végzett. Nem az ember volt az, aki elvégezte a dolgokat, véghez vitt valamit, hanem Isten. Ha az apostolok idejére vagy napjaira gondolunk, szerintetek Péter árnyéka volt az, mi lehetett, vagy mi lett volna az erő Péter árnyékában? De mi volt a helyzet? Azok hite volt, akik belső meggyőződéssel tudták, hogyha ez az Isten embere erre jár, akkor Isten is vele jár. És ha Isten vele jár, akkor a gyógyulás is vele jár. És így is történt. Nem Pál apostol izzadságos kendői voltak azok, amelyekben valami különleges erő rejlett volna, hanem azoknak a hite volt, akik vették ezeket a zsebkendőket, és eljuttatták őket a betegekhez, és hittek abban, hogy ez egy Isten embere, aki letörölte vele az izzadságát. És rátették ezeket az izzadságos kendőket, vagy zsebkendőket a betegekre, és íme a démonok elmenekültek. Most ki elől távoztak a démonok? Egy zsebkendő elől, amelyben izzadság volt? Határozottan, hogy nem. Hanem az emberek Isten és szolgái iránti tisztelettől menekültek, a hit Isten jelenlétében csodákat eszközöl ki. És amennyiben az is el van fogadva, hogy bárki legyen az, akit Isten elküld, amint tudjátok, ez mindig a legnagyobb nehézség. Az egyiknek a kedvére lehet valamit tenni, a másiknak nem. Egy Isten szolgájának lehetetlen mindenkinek a kedvében járni. És meg vagyok győződve arról, hogy ma is különböző elképzelések vannak közöttünk. Egyesek talán azt szeretnénk, ha sokkal többet beszélnénk Branham testvérről, hogy a többiek mit szeretnének, azt nem igazán tudom. Tény az, hogy én nem alkalmazkodhatok valakinek a kívánságaihoz. Itt vagyok, hogy az Úrnak szolgáljak, és nem akarok kényszer alatt állni, hogy valakinek tetszésére legyek. Istennek a jó tetszését szeretném élvezni. És Pál apostol ezt írja Galata 1:10-ben. Amennyiben még mindig az embereknek akarnék tetszeni, akkor nem vagyok Krisztus szolgája. Valóban lehetetlen mindenkinek megfelelni. Az egyiknek túl halk, a másiknak túl hangos valami, az egyiknek zavaró, amennyiben mindenki imádkozik, másikat az zavarja, ha nem imádkozik mindenki. Nos, valószínűleg ez így is marad a végéig. De hadd vigyázzunk arra, hogy ne legyünk megfosztva az áldástól olyan dolgok miatt, amelyek egyáltalán nem is fontosak. Amennyiben valami gondot okoz nekünk, és megengedjük, hogy ez foglalkoztasson bennünket, az áldás már is oda van. Valóban minden dolgot úgy kellene fogadnunk, ahogy jön, hálaadással. És ha már Pál apostol akkor azt mondja, hogy minden hiányos, foltvarrás, fércmű, az ismeretelméletünk, bármit is teszünk Istenért, minden hiányos. És a tökéletességet csak egyedül Isten adhatja meg. És hisszük, hogy minden, ami Istentől származik, az tökéletes. És azt is hisszük, hogy mi ebben az időben valóban megkaptuk Isten akaratának és Isten ígéjének tökéletes kinyilatkoztatását. Soha nem volt még egy olyan idő, amikor Isten üdvösséggel kapcsolatos terve ilyen széles körűen, ilyen magasan és mélyen, teljes egészében, olyan áttekintéssel, amilyennel ma rendelkezünk, létezett volna. Még soha nem létezett. De ez nem miattunk történt így. Ez még nem a te és az én érdemünk, csak azért, mert most élünk, és eljött az ideje annak, és Isten mindent a terve szerint valósít meg. Éppen ezért. Nekünk nincs semmi előnyünk, ami téged vagy engem illet, de megvan az az előnyünk, ahogy már mondtam is, hogy éppen most élhetünk. Volt egy nemzedék Krisztus első eljövetelekor, ki tehetett akkor róla, hogy akkor élt, és láthatta, és hallhatta mindazt, ami történt. Ma nekünk van meg ez a kiváltságunk. Hadd értékeljük, hogy Isten megajándékozott kegyelemmel, hogy most élhetünk ezen a földön. És Brenhemes testvérrel együtt mondanám, ha az Úr valamikor megkérdezte volna, hogy mikor szerettem volna élni a földön, akkor ezt az időt választottam volna. Ez egy komoly idő, egyúttal egy gonosz idő is, de egyben egy csodálatos idő is. Egy csodálatos idő. Ma délelőtt még el fogunk mélyedni abba, ami a megváltásunkat illeti, azzal a gondolattal a szívünkben, hogy Isten az ő szelleme által veszi az ígét, és élő kinyilatkoztatássá teszi minden szívben. Hogy ne csak elmélet maradjon, hanem kinyilatkoztatássá, és így egy élménnyé váljon. Mielőtt elolvassuk a szentírási helyeket, kérem, hadd álljunk fel még egyszer imádkozni. Mennyei Atyánk, szívből köszönjük neked azt a kiváltságot, hogy ma itt összegyűlhettünk. Szeretett Uram, ez nem a mi érdemünk, sem méltóságunk. A te kegyelmed, kegyelem, hogy meglettünk mentve, kegyelem, hogy láthatjuk a világosságot. És a te ígét, a te neved, a te akaratod kinyilatkoztatását, hogy mindezt befogadhatjuk. Köszönöm neked azt is, a csodálatos gyógyulásokat és áldásokat is, és kérlek, szeretet Uram, szavad által keltsd fel azt a hitet bennünk, amely szükséges ahhoz, hogy ma is csodák történjenek ezen a helyen, a szabadítás és a gyógyulás csodái. Uram, az apostoli íge hirdetés után hadd kövesse és kísérje az apostoli felhatalmazás. Nyújtsd ki karodat, nyújtsd ki ma, nyújtsd ki most, és engedd meg, hogy csodák és jelek történjenek, és erősítsd meg, hogy ami a Golgotán történt, az valóság. Hálát adunk neked a megfeszítettnek, a feltámadottnak, a mi Urunknak, Istenünknek, üdvözítőnknek. Kérlek téged még egyszer, gyere be ebbe a helyiségbe, légy jelen, szenteld meg a légkört, szenteld meg a helyiséget, az ajkakat, a szíveket, a füleket. Ó, Istenem, hadd legyen ez egy összejövetel a te jelenlétedbe. Szeretet Uram, magasztallak, és köszönöm neked, mert már is nagy dolgokat tettél rajtunk, értünk, és még nagyobbakat fogsz tenni. Érintsd meg most a betegeket mind, a szenvedőket, Uram, ahol az orvosok már nem tudnak segíteni. Te ott segíteni tudsz, hiszen te vagy az Úr, ami orvosunk. Hiszünk te benned, és bízunk benned. és látni fogjuk a te erőd kihatását. Imádat és tisztelet neked, neked a mindenható Isten, Istennek a Jézus Krisztus, a mi Urunk nevében. Amen. Amen. Helyet foglalhattok. Szeretnék felolvasni a zsidókhoz írt levél 10. fejezetéből. A zsidókhoz írt levél 10. fejezetében az apostol nagyon világosan kifejezte és leírta, miről van szó, ami megváltásunkkal kapcsolatosan, vagy ami megváltásunkat illeti. A zsidókhoz írt levél 10. fejezet a 11. verstől. És noha minden pap nap mint nap ott áll helytállóan azáltal, hogy elvégzi az ő szolgálatát, és folyamatosan ugyanazokat az áldozatokat ajánlja fel, amelyek azonban soha nem képesek eltörölni a bűnöket. Ez ellenben egyetlen egy áldozatot ajánlott fel a bűnökért, és azután örökre leült Isten jobbjára. A továbbiakban pedig arra vár, amíg az ő ellensége az ő lábai zsámolyául oda nem lesznek vetve. Először is ennyit ebből a diadalmas szavakból. Ő véghez vitte, és nem kell másodszor is megtennie. Leülhetett, megpihenhetett a megváltás munkájától. Csak figyelemmel tartja, ahogyan történik, ahogyan veled és velem megtörténik. A Golgotán köztudomásra juttatta, hogy elvégeztetett. Mi elhihetjük és átélhetjük. Egyszer s mindenkorra megtörtént. Megtörtént érted, megtörtént értem. És aki ezt hittel elfogadja, azon már is segít veled, valóban segít veled abban az órában még. És semmi rosszabb nem történhet velünk, mint hogy hitetlenek legyünk az Úr iránt, és az iránt, amit véghez vitt. Bárcsak módjában állna Istennek ma olyan bibliai hitet adni nekünk, hogy itt nagy dolgok történhessenek. Nos, nincs nekünk szükségünk nagy Isten emberekre, hanem a nagy Istenre van szükségünk, aki kinyilatkoztatja nekünk magát. És azért, hogy ez megtörténhessen, mindig ugyanaz lett mondva. Ó, bárcsak hinni tudnál. Hiszel-e, kérdezi az Úr, hogy ezt meg tudom tenni veled? Ez volt, és ez a hit. Nem egy a levegőben lebegő hit, hanem egy olyan hit, amely Isten ígén alapszik, és az ígéretekben gyökerezik, amelyek már is valósággá váltak. Isten nem csak meg fogja tenni valamikor, hanem már is megtette. Ő megsebesült a mi bűneinkért, össze lett verve a mi vétkeinkért. A büntetés őrá lett vetve, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei által meggyógyultunk. Nem valamikor jövőbenileg, hanem már is. Elolvasom még egyszer a 12. verset. Ez ellenben egyetlen egy áldozatot ajánlott fel a bűnökért csak, és azután örökre leült Isten jobbjára. A továbbiakban pedig arra vár, amíg az ő ellenségei, az ő lábai zsámolyául oda nem lesznek vetve. Mert egyetlen egy áldozat által örökre célba juttatta megtartotta azokat, akik alávetik magukat a megszentelődésnek. Vannak emberek, és talán mi is közéjük tartozunk, akik azt kérdezik maguktól, el fogom-e érni a célt? Van egy jó hírem számotokra. Ti már is célba lettetek juttatva. Mindannyian figyelmesen olvastátok, felfogtuk a hitben, hogy mit jelent az, hogy a megmentésünk nem félkész munka, még ha kissé szakaszosan éljük is át, a megmentés teljes mértékben Isten kegyelmi ajándéka. A Golgota által meglettünk váltva. A megbocsátás, a kegyelem, az üdvösség, mindent megkaptunk, amire szükségünk volt, és célba is lettünk juttatva már. Úgy hiszem, ez a jó hír mindannyiunk számára. Nem az áll az írásban, az, aki elkezdte, az be is fogja fejezni, vagy tökéletesíteni fogja. Hány bibliai idézeteket olvashatnánk még? Vajon nem keletkezik ezáltal öröm? Vajon nem keletkezik ezáltal hitbizonyosság? És aztán megértjük azt is, amikor megvan írva, hogy nem az ember akaratán vagy erőfeszítésén múlik, hanem Isten irgalmasságán. És Isten irgalmas volt. Isten kegyelmes volt irántunk. Nem csak megpróbálta, hanem meg is tette. Az emberek talán megpróbálnak valamit tenni, de Golgota nem volt egy kísérlet. Golgota az egyszer s mindenkor a véghez vitt megváltási mű volt. Nem valami kísérleti dolog, hogy sikerül-e vagy sem. A teremtés művéhez hasonlóan ez is egy megváltási mű volt. És ahogy az alkotás külsőleg tökéletes lett önmagában, Isten alkotta munkájának köszönhetően, úgy van ez a megváltással is. Mi meglettünk váltva, Isten szemében a gyülekezet folt és ránc nélkül áll az ő kegyelmi trónja előtt, fehér ruhába öltöztetve, tökéletesen, és Jézus Krisztus Isten fia képmására átalakítva. Ő emberi testet öltött, hogy mi Isten képére átalakulhassunk. Egyszerűen mindig lenyűgöző, amikor szem előtt tartjuk, hogy a mi Urunk emberré lett, emberi gesztusokkal született, hogy ő által a lehetőségünk legyen Isten fiaivá és leányaivá lenni, akik örökre tökéletesek. Hálás vagyok az Úrnak, hogy ő nem tud fél munkát végezni. A tökéletesből csak tökéletes származhat. És Isten megajándékozott bennünket egy tökéletes szabadítással. Még ha, ahogy előzőleg már mondtam is, fokozatosan éljük ezt át, és még várnunk kell testünk átalakulására, hadd tartsunk ki abban a hitben, hogy lelkünk átalakulása, szívünk megújulása ilyen összejöveteleken jön létre. Hányan közülünk várják valójában, hogy valami történjen velünk az ígehirdetés alatt? Amen, amen. Így is kell lennie. Ha valaki csak azért jön el, hogy egy hatalmas prédikációt halljon, igen, talán az meg lesz tartva, vagy mégsem. De ez nem lehet az elvárásaink vége. Mi mit várunk ma Istentől, ebben az Istentől érkező szolgálatban? Nem azt, hogy hatalmas prédikáció legyen tartva, hanem mit fog Isten ma rajtad és rajtam tenni? Mit vársz te személyesen Istentől? hogy Isten megajándékozzon valamivel. Olvasom tovább, talán még egyszer a 14. verset, aztán tovább. Mert egyetlen egy áldozat által örökre célba juttatta azokat, akik alávetik magukat a megszentelődésnek. Ennek tanúvallomását adja a Szent Szellem is, mert a következő szavak szerint ez az a szövetség, amelyet a ma napok után kötök velük, mondja, vagy folytatja az Úr, az én törvényeimet az ő szívükbe helyezem, vagy írom, és az ő gondolataikba, vagy elméjükbe írom őket. És nem akarok többé megemlékezni az ő bűneikre és törvénytelenségeikre. De ahol ezek megbocsátást nyertek, ott már nincs szükség a bűnért való áldozatra. De hiszen megbocsátást találtunk. Ez volt a Golgotán való halál értelme és célja. A megbocsátást el kell fogadni, Isten részéről már is megtörtént. Most neked, nekem, nekünk kell elfogadnunk. Hadd örüljünk annak, hogy Isten megváltott minket, hogy valóban megbocsájtott minden bűnt. Nem emlékszik többé a vétkeinkre, és egyikünk sem kell lehajtani a fejét, és összeomlani a teher alatt, éppen ellenkezőleg. Isten felemelt minket, és örülhetünk, és hittel dicsőíthetjük őt azért, amit tett. A zsidókhoz írt levél 9. fejezetéből szeretném felolvasni a 28. verstől. A zsidókhoz írt levél 9. fejezete, talán, igen, az utolsó vers, a zsidókhoz írt levél 9.28 még ide illik. Ugyanígy Krisztus is, miután egyetlen egyszer fel lett ajánlva, mint áldozat, hogy sokak bűnét eltörölje, másodszor bűn nélkül jelenik meg azoknak, akik várják őt az üdvösségre. Egyszer eljött, hogy eltávolítsa, vagy elvegye a bűnt. Az ő visszajövetele pedig azok számára lesz, akiknek bűneit elvette, vagy eltávolította a Golgotán. És mi várjuk Jézus Krisztus eme visszajövetelét, nem bűnökkel megterhelve, hanem mint megváltottak, megszabadítottak, az Úrnak felszenteltek, akik az igazság szaván és a Szellem által is alávetjük magunkat a megszentelődésnek, mert megszentelődés nélkül senki sem láthatja meg az Urat. Hadd olvassak fel a zsidókhoz írt levél 7. fejezetének 22. versétől. Zsidókhoz írt 7. fejezet, 22. vers. Ennek megfelelően Jézus annál inkább egy jobb szövetség kezessévé lett. Ezen kívül ott papok sokasága volt, mert a halál megakadályozta őket abba, hogy hivatalukban maradjanak. Itt azonban van egy olyan, aki, mivel örökké megmaradt, soha nem változó papságot birtokol. Ezért képes tökéletes megváltást biztosítani azoknak is, akik az ő közben járásá által Istenhez járulnak, hiszen örökké él, hogy közben járjon értük. Áron óta ez mindig cserélődött. Az egyik jött, a másik ment, vagy fordítva. Krisztus óta semmi sem cserélődik, senki sem jön, és senki sem megy. Ő egy jobb szövetség kezesseként jött el, ahogy itt meg van írva, és semmi sem cserélődik többé. Ő pap marad Melkisédek rendje szerint, hiszen ő maga volt Melkisédek, a Sálem királya. Senki más nincs, csak ő, a békesség királya. Ezt elolvashatjátok a zsidókhoz írt levél 7. fejezetének 1. versében, visszatérve ehhez vershez itt. Ezért képes azoknak is, akik az ő közben járásával Istenhez járulnak. Nézzétek, mi csak hirdethetjük az ígét, közvetíteni nem tudunk semmit. Csak egy Isten létezik, és csak egy közben járó Isten is az emberek között, az ember Krisztus Jézus. A közvetítés már is megtörtént. Isten egyesülése az emberiséggel már is létrejött. Mi meglettünk békéltetve Istennel. Kérlek, ne magunkra tekintsünk, hanem az Úrra. Csak gyorsan felszeretnék olvasni még néhány bibliai idézetet, hogy megmutassam nektek, hogy szükség volt egy tökéletes áldozatra, hogy egy tökéletes megváltási művet hozzon létre. Olvasok a 3. Mózes 22-ből. A 3. Mózes 22-ből a 19. verstől. Már az Ótestamentum ánképeiben is találunk néhány utalást az Új Szövetségre. 3. Mózes 22. fejezet 19. verstől. Annak érdekében, hogy megfeleljetek a követelményeknek, hogy az ő tetszésére legyetek téve, egy hibátlan hím állatot kell választanotok a szarvasmarhák, juhok vagy kecskék közül. Nem szabad olyan áldozatot áldoznotok, olyan állatot áldoznotok, amelynek hibája van, mert az nem tenne titeket elfogadhatóvá. Most tovább is lehetne itt olvasni, de ez a szövegtartalom csak egy dologról szól. A tökéletesség csak a tökéletességből származhat. Hiánytalanok csak azáltal lehetünk, aki maga is hiánytalan vagy hibátlan volt. Hadd olvassam fel ehhez az 1. Péter 1. fejezetének 18. versétől. 1. Péter 1. a 18. verstől. 1. Péter 1. 18. De hiszen tudjátok, hogy nem mullandó dolgokkal, ezüsttel vagy arannyal lettetek megváltva a ti atyáitoktól örökölt, hiába való életmódotokból, hanem Krisztus drága, becses vérével, mint a hibátlan és szeplőtlen bárányéval. Nos, kizárt volt, hogy ő rajta, vagy benne valami hiba is legyen. Nem lehetett. Tökéletességnek kellett lennie, és az is volt. A tökéletesből csak tökéletesség származhat, olvasom tovább. Jó lehet, ő már a világ megalapítása óta, vagy előtt eleve elrendeltetett, de csak az idők végén lett kinyilatkoztatva a ti javatokra, vagy előnyötökre. Mert ő általa jutottatok el az Istenbe vetett hitre, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki. Úgy, hogy a ti hitetek egyben reménység is Istennel szemben. A mi hitünk nem bármilyen reménység, a mi hitünk reménység Istenre nézve. Reménység és bízalom Istenben. Szeretteim, meg vagyok győződve arról, hogy ma, miközben ezeket a bibliai idézeteket olvassuk, Isten szelleme mindannyiunkra hatással van. Meg vagyok győződve arról, hogy ez soha nem volt még ilyen mélyreható, és hogy hitünkkel tiszteletet tanúsítunk Istennek, és valóban a Szentírás szerint hiszünk. Azt is hisszük, hogy teljesen meglettünk váltva, és ő általa egyetlen áldozatának bemutatásával egyszer s mindenkorra tökéletessé lettünk téve, és célba lettünk juttatva. Amikor János azt írja, hogy még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, de amikor nyilvánvalóvá válik, akkor hozzá hasonlóak leszünk. Akkor ez csak idő kérdése, de nem a lényeg kérdése. Csak idő kérdése, hogy levetjük ezt a földi burkolatot, átalakulunk és felvétetünk a dicsőségbe. Mindannyian tudjuk, hogy Istennek van egy időterve, amelyet végre is hajt, és mi egy része vagyunk ennek, vagy annak, amit Isten itt a Földön végez. Hadd olvassunk a 3. Mózes 23. fejezetének, 3. Mózes 23. a 26. versétől, a nagy engesztelés napjáról. 3. Mózes 23, a 26. verstől. Továbbá az Úr a következőket parancsolta Mózesnek. Ennek következtében ugyanazon a 7. hónap 10. napjára esik az engesztelés napja. Akkor tartsatok egy ünnepi összejövetelt a szentélyben, és böjtöljetek, és mutassatok be tűzáldozatot az Úrnak. Ezen a napon semmiféle munkát nem végezhettek, mert ez az engesztelés napja, amelyen ki kell legyen eszközölve az engesztelés az Úr a ti istenetek előtt. Az Új Szövetségben megvan a nagy engesztelés napja, a Golgotán. Ott ki lett eszközölve az engesztelés számunkra, és mi hisszük, hogy meglettünk békéltetve Istennel. Hadd olvassak még egy kicsit tovább, és pedig a 3. Mózes 25-ből, a 9. verstől, amely a felszabadulás esztendejére van utalással, és kapcsolódik a nagy engesztelés napjához, amikor aztán még a trombiták is meglettek szólaltatva. Erre a felszabadulás esztendejére utal az Úr, úgy az Ótestamentumban, mint az Új Testamentumban, még egyszer. Ezeket a helyeket is el fogjuk olvasni. 3. Mózes 25, a 9. verstől. Aztán pedig szólaltasd meg a riadó trombitákat a 7. hónap 10. napján. Az engesztelés napján szólaltassátok meg a trombitákat az egész országotokban, és így szenteljétek meg az 50. évet. És hirdessétek ki hozzátok köztudomásra a felszabadulás esztendejét az ország minden lakójának. Ez legyen számotokra a felszabadulási esztendő, amelyben mindannyian visszakapjátok birtokotokat, és mindannyian visszatértek családjaitokhoz. A felszabadulás esztendeje legyen tehát számotokra minden 50. év. Abban az évben nem vethettek, sem nem maradhattok, nem maradhatjátok le azt, ami magától nőtt sem, és nem szüretelhettek a nem metszett szőlőtőkéről sem. Mert a felszabadulás esztendeje az, szent legyen ez számotokra, a mezőről legyétek azt, amit magától termeszt. Az ilyen felszabadulás esztendejében térjen mindenki közületek vissza a birtokához. A megbékélés napja felszabadulás esztendejében egy különleges nap volt. Szeretteim, ezzel kapcsolatosan szeretnék felolvasni az Ézsaiás 61-ből. Különböző megnevezések léteznek, van a kellemetes esztendő, a felszabadulás esztendeje, az öröm esztendeje. Az Ézsaiás 61-ben, ami Urunk utalással van a próféta száján keresztül, egy ilyen felszabadulási esztendőre, hamarosan látni fogjuk, hogy ez a kegyelmi időre vonatkozik, és az új szövetségre. Az Ézsaiás 61 első versétől. Istennek az Úrnak szelleme nyugszik én rajtam, mert az Úr felkent engem, hogy örömhírt juttassak el a szegényeknek, vagy a nyomorultaknak, hiszen azért küldött el engem, hogy a megtört szívőeket bekötözzem, hogy bejelentsem a foglyoknak a szabadulást, és a megkötözötteknek békjóiktól való feloldozást, hogy köztudomásra legyen juttatva az Úr kegyelmi esztendeje és Istenünk bosszúállásának napja, hogy vigasztalást hozzon minden gyászolónak, hogy a Sionért gyászolóknak kegyelmi ajándékként fejdíszt adjon a piszkos hamu helyett, örömolajat a gyászruha helyett, dicső éneket a csükket szellem helyett, hogy az igazság tölgyeinek neveztethessenek az Úr dicsőségére ültetett növényeinek, az ő megdicsőlésére. Milyen csodálatos szavak! Mit gondolhattak az emberek, amikor hallották Ézsaiás ezen szavait, hogy most a foglyoknak szabadságot fogadni, és így tovább, hiszen Krisztus szelleme volt az, aki a prófétákon keresztül beszélt. És ők maguk kutattak, hogy Krisztus szelleme, aki bennünk működött, melyik időre utalt. Nem Ézsaiás kiáltotta ki az Úr kegyelmi esztendejét, hanem a mi Urunk maga tette meg, és ezt elolvashatjuk együtt a Lukács 4. fejezetében. Lukács 4. fejezete a 17. verstől. Akkor oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, és amikor felgöngyölítette a könyvtekercset, rátalált arra a helyre, ahol meg van írva: az Úr szelleme van én rajtam, mert felkent engem, hogy elhozzam az örömhírt a szegényeknek, elküldött engem, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látásuk visszanyerését, hogy az elnyomottakat szabadon bocsássam, és hogy hirdessem, vagy kikiáltsam az Úr kegyelmi esztendejét. A bosszúállás napjáról itt nincs említés téve. Akkor még nem érkezett volt el az idő erre nézve. Ez csak akkor jön el, amikor a kegyelem ideje lejár. Elolvasom még a két verset, mert egyszerűen hozzátartoznak. Miután tehát összegöngyölítette újra a könyvet, és visszaadta a szolgának, leült a zsinagógában, minden szem feszülten rászegeződtek. Akkor így kezdte hozzájuk intézett beszédét: ma teljesedett be ez a szava a Szentírásnak, amelyet most hallottatok. Mit olvasott ő fel? Elolvasta az Ézsaiás próféta 61. fejezetéből, aztán bejelentette, hogy ma beteljesedett ez az írásnak ez a szava szemeitek előtt. A következő vers valószínűleg ugyanolyan fontos. És mindnyájan egyetértettek vele, és csodálkoztak a kegyelem szavain, amelyek az ő szájából jöttek. Egyetértünk-e mi is vele, egyetértesz-e te is vele, helyesnek tartod-e, amit mond, és elmondod-e te is azt, Uram, hiszen te megajándékoztál minket az engesztelés nagy napjával, elhoztad a kegyelem esztendejét, és nem csak bejelentetted, mert itt nem egy bejelentésről volt szó, amikor azt mondja, hogy ma beteljesedett ez az írás a ti szemeitek előtt. Ez itt beteljesedés volt, nem bejelentés. Egyetértünk ezzel, mindannyian elolvastuk, hogy mindannyian egyetértettek vele, és csodálkoztak a kegyelem szavain. Megfigyeltejétek-e az Ézsaiás prófétában azt a két helyet, ahol a kegyelemről van szó? A második versben ezt olvastuk, hogy az Úr kegyelmi esztendeje, és azután a kegyelmi ajándékot adni azoknak, akik Sionért gyászolnak. Az Ótestamentumban még nem volt kegyelem ebben az értelemben, mert még a törvény volt. Itt kegyelemről van szó, kegyelmi esztendő, kegyelmi ajándék, mindkettő megadatott nekünk. Az Úr kellemetes esztendeje csak nem 2000 éven át tart már. A kegyelmi idő kezdetétől a végéig tart. Boldogok mindazok, akik hitükben fel tudják fogni, hogy ez miérettünk történt. A mi Urunk nem csak egy felszabadulás esztendejét kiáltotta ki, amelyben mindenki szabadon távozhat, hanem kegyelemmel megajándékozott bennünket a nagy megbékéléssel ezen a nagy megbékélés napján, a Golgotán. Ő a mi bűneinkért való engesztelés, így ír a Pál apostol. Ő benne van a mi megváltásunk. Nem meg fogjuk kapni valamikor, hanem ő benne már is megvan. Tehát, már az Ótestamentumban is szó van a kegyelemről, a kegyelmi esztendőről, a kegyelmi ajándékról. Az Új Szövetségben ez valósággá vált. És a mi Urunk azt mondja, hogy köztudomásra hozzam az Úr kegyelmi esztendejét. Ő a megfelelő bibliai idézetet olvasta fel a megfelelő időben. És ez nem volt véletlen, mert Istennél nincsenek véletlenek. Amit ő tesz, az mindig helyes. Szeretteim, helyes az is, hogy ma a Golgotán történtek emlékezetére ezeket a bibliai idézeteket felolvassuk itt. Egy kifogástalan bárány áldozta fel magát, szent vért ontott ki, amelyben szent élet volt, hogy megváltson minket, és megajándékozzon kegyelemből új örök élettel. Ez nem jövőbenileg fog megtörténni, hanem már is megtörtént. Szeretnék még két bibliai idézetet felolvasni. Az egyiket az Efézus beliekhez írt levél második fejezetéből, Efézus 2, a 12. verstől. Efézus 2, a 12. verstől. Hogy az időben távol álltatok Krisztustól, kizárva Izrael népének polgárságából, és nem volt közös részesedésetek az ígéret szövetségeiben, reménység nélkül és Isten nélkül a világban. Most pedig a Krisztus Jézusban ti, akik egykor, vagy hajdanában távol álltatok, Krisztus vére által közzel valókká lettetek. Mert ő a mi békességünk, ő, aki a két részt egy egységbe hozta, és eltávolította a választó falat, az ellenségeskedést, miután az ő testének feláldozásával. Eltörölte vagy megszüntette az alapvetően kötelezővé kialakított törvényt és annak parancsolatait, hogy így a két részt az ő személyében egyetlen új emberré alakítsa át, mint a békesség előidézője vagy szerzője. És a kereszt által a kettőt egy testben megbékítse Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést. Így hát eljött, és békességet hirdetett nektek, akik távol álltatok, és békességet azoknak is, akik közel álltak, mint örömhírt. Ő bejelentette, és a bejelentett dolgot valóban ajándékba adta, és az evangélium hirdetése is éppen erre alapszik. Ez a Jézus Krisztusról szóló evangélium, őrólla a megfeszítettről, aki mi érettünk meghalt és feltámadott. Isten véghez vitte a megbékélést. A választófal, az ellenségeskedés meg lett szüntetve. A távoliak közelieké leváltak. Egy csodálatos év, egy csodálatos idő, a kegyelem időszaka. El tudjátok képzelni, hogyan várták akkoriban az eladósodottak és a rabszolgák, hogy köztudomásul legyen téve a felszabadulás esztendeje, hogy a trombiták megszólaljanak az országban, hogy mindenki visszakapja a tulajdonát. Szeretteim, mi a helyzet veletek, velem, velünk? Megértettük-e, hogy az evangélium trombitája megszólalt, méghozzá világosan és egyértelműen? Pál apostol azt mondja, amennyiben a kürt nem ad egy egyértelmű hangot magából, kifegyverkezik fel a harcra. Azt mondhatjuk, hogy Isten kürtje, az evangélium kürtje soha nem adott ki egy homályos vagy elmosódott hangot, amennyiben Isten szolgái szájából eredt, és így lett alkalmazva. Hiszen nem a saját íge üzenetünket hirdetjük, hanem Isten íge üzenetét. Hiszen nem kiáltjuk mi ki a felszabadulás esztendejét, mert mi úgy akarjuk, hanem mert az Úr kiáltotta, és azt mondta, ma teljesedett be ez az íge a ti szemeitek előtt. Ő kikiáltotta az Úr kegyelmi esztendejét, ez nem 360 vagy 365 napból áll. Hiszen a kegyelmi időben minden év a felszabadulás esztendeje, és mindenki, aki ebben az időben él, hallja az evangélium trombitáját, és tudatára ébred annak, hogy Isten nagy megbékélésének a napja bekövetkezett az emberiséggel, hogy így visszanyerheti azt, amit elveszített. Tegnap este röviden megemlítettük, amit az első Ádám elveszített, azt a második Ádám mind visszatérített, és visszahozott. Hálásak vagyunk az Úrnak ezért. Hadd olvassunk fel a Filippi levél második fejezetének, 7. versétől, Filippi 2 a 7. verstől, talán a 11-ig. Nem, hanem önkifejezésében feladta önmagát, miközben az ő isteni lénye az emberi szemnek láthatatlan maradt, azáltal, hogy szolgai alakot öltött, egészen emberi lényt önmagára, és testi felépítésében embernek találtatott. Megalázta önmagát, és engedelmes lett a halálig, méghozzá a keresztfán való meghalásig. Ezért Isten is felmagasztalta őt minden mértéket felülhaladóan, és adott neki egy olyan nevet, amely minden más névnél felsőbb rendűbb. Azért, hogy a Jézus nevére minden tért meghajoljon, mindazoké, akik a mennyben, a földön és a föld alatt vannak. És minden nyelv vallja vagy elismerje, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten tiszteletére. Ezt a gondolatot is újra és újra hangsúlyoztuk. Ő emberré lett az emberekért, hozzánk hasonlóvá lett. Számunkra ez nem egészen felfogható, de így van. Evett és ivott, aludt és sírt. Irgalmas és könyörületes volt. Mi és ki voltában embernek találtatott, levetett az ő istenségét, emberré lett, azért, hogy mi is levetkőzhessük emberségünket, és isteni lényekké válhassunk, azáltal, hogy újjászületésünk révén Isten fiaivá és lányaivá váljunk. Ami Urunk azt mondta, hogy felülről kell újjászületnünk. Különben nem fogjuk meglátni az Isten országát. Szeretteim, különösen azok számára, akik gyakran hallották az ígét, nagyon fájdalmas lesz aztán, ha nem fogják meglátni Isten országát mégsem. Amerről úgy sokat hallottak ugyan, és amerre talán vártak is, és feltételezték, hogy ott lesznek. Ezért ismét a figyelmeztetés, hogy ezek az összejövetelek ne maradjanak egyszerűen az íge szemléleténél. Valaminek történnie kell. Mélyen be kell hatolni a szívünkbe. Meg kell értenünk, hogy minden nekünk szól. Hiszen te éretted és én érettem történt. És sok másokért, akiket Isten még el fog hívni. Mi hiszünk benne. Hadd foglaljuk össze, amit ma délelőtt itt áttekintettünk. Egyetlen egy áldozattal, és pedig a Golgotán véghez vitte a megváltást, és örökre célba juttatott minket. Ez a minket szó kifejezés magába foglalja mindazokat, akik szívből hiszik, hogy ez értük, megtörtént. Ő nem fog eljönni másodszor is, hogy ugyanezt megtegye. Vissza fog ugyan jönni, hogy magához vegye a megváltottakat. És mindannyian várjuk ezt a napot. Ez az élő reménység, amelyet magunkba hordozunk. Ha összefoglaljuk az összes szentírási részletet, akkor csak azt vagy annyit mondhatnánk, Uram, milyen hűséges és kegyelmes vagy. Te megajándékoztál bennünket a felszabadulás esztendejével, a megváltás napjával és az evangélium ígehirdetése által az emberek megismerhetik Isten üdvösségét. De ezt mindenki magának kell elfogadnia. Mi hirdethetjük ugyan a foglyoknak a szabadulást, az elveszetteknek a szabadítást, a betegeknek a gyógyulást, azt, ami a Golgotán történt, azt köztudomásra tehetjük. Isten megállja a szavát, és Isten hajlandó megerősíteni azt azokban, akik hisznek benne. És amennyiben ma elhisszük, akkor ma is megtörténhet. Dicsőítve és magasztalva legyen az ő csodálatos neve. Amen. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk. Hajtsuk meg fejünket, csukjuk be szemünket, nyissuk meg szívünket, hagyjuk, hogy az íge hatoljon át rajtunk, és szóljon hozzánk, és hatással legyen ránk. A zsidókhoz írt levél 4. fejezetének 12. verse alapján az íge hatékony. Áthatol, amíg el nem választja a lelket és a szellemet, a csontot és a vellőt, és megítéli a gondolatokat és a szív mozdulatait. Emberekként nem tudjuk még azt sem, hogyan jönnek létre a gondolatok, hogy miért jönnek létre, de egy dolgot tudunk, hogy Isten szeretettel és békességgel gondol ránk. Elhiszitek ezt? Isten szeretettel és békességgel gondol ránk ebben az órában is. Éppen most is. Talán vannak ma is itt olyanok, akik még soha nem hoztak tudatos döntést az Úr mellett, hogy az ő szolgálatában álljanak. Talán most valakinek kicsit kényelmetlen, ha nyomatékosan utalunk arra, hogy mindenkinek egy személyes élménye kell, hogy legyen az Úrral, amit az Úrral átélt. De egy szép napon az Úr visszajövetelénél hálát fogtok adni Istennek és azoknak is, akiket ő felhasznált, hogy továbbadják, továbbítsák ezt a hívást. Hiszen Krisztus helyett hívunk titeket, hogy béküljetek meg Istennel. Ő megbékélt veletek, most pedig rajtatok a sor, hogy elfogadjátok ezt a megbékélést. Amíg mindenki lehajtja a fejét, mindenki behunja a szemét, mindenki imádkozik, és mindannyian együtt hiszünk, hadd kérdezzem meg, van-e itt valaki, aki szeretné az életét az Úrnak szentelni? Segíteni fog, ha felemelitek a kezeteket, hogy így hozzátok meg a döntést Isten előtt. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Köszönöm. Van még valaki? Hadd kérdezzem meg tovább. Ki az, aki beteg, és elhiszi, hogy az Úr jelen van, hogy meggyógyítsa. Nyugodtan emeljétek fel a kezeteket, Isten áldjon meg benneteket is. Áldjon meg benneteket is. Minden lehetséges annak, aki hisz. Isten jelen van, hiszen ő megígérte, és amennyiben ő megígérte, akkor bizonyosan be is tartja. Mi már sokszor megszegtük azt, amit megígértünk, de ő nem szegheti meg az ő szavát, az ő ígéretét. Az írás úgy van megírva, hogy nem törhető meg. Isten és Isten ígéje hiteles, és ebben a hitben akarjuk elfogadni és hagyni, hogy Isten cselekedjen, nevezetesen azt, amit ő elkészített számunkra, és amit az evangélium íge hirdetése által világosan szemünk elé vezetett. Uram Istenünk, hálát adunk Te neked a Te jelenlétedért, a Te hűségedért, a Te szavadért, a Golgotán, a kereszten kiontott véredért, az ott véghez vitt megváltási műért, amelyet egyszer s mindenkorra megtörtént, és örökké érvényes lesz. Uram, együtt hálát adunk neked ezen a napon, ezen a helyen, és hisszük, hogy jelen vagy, hogy a te szavadat kísérő jelekkel és csodákkal visszaigazoljad. Szeretett Uram, a prédikáció által hit költözött a szívünkbe, és mert hiszünk, éppen ezért imádkozunk is, és mert hiszünk, éppen ezért elvárjuk, hogy most visszaigazolt a te szavadat. Szeretett Uram, legyen a te nevedben és a te erőd által, hogy a megkötözöttek szabadok legyenek, a betegek meggyógyuljanak, az elveszettek meg legyenek mentve, hogy a teljes üdvösség a teljes evangélium által, Isten ereje által itt és most átéljük. Szeretett Uram, ha itt lennél, azt mondanád, ma beteljesedett ez az írás szava a ti szemeitek előtt. Szeretett Uram, te kikiáltottad a felszabadulás esztendejét, te magad kiáltottad, hoztad ki, és megteremtettél minden feltételt ahhoz, hogy a foglyok szabadok legyenek, az elveszettek meg legyenek mentve, a betegek meggyógyuljanak. Te megteremtettél minden feltételt erre nézve a Golgotán. Mi hisszük ezt, és hirdetjük Jézus Krisztus, ami Urunk teljes evangéliumát. Hűséges Istenem, erősítsd meg most ezt az ígét mindannyiunk számára valóságként. A te csodálatos és szent Jézus nevet tiszteletére és felmagasztalására. Amen. Amen. Halleluja. 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 Dicsőség Istennek, dicsőség Istennek, magasztaljátok az ő nevét, adjatok neki tiszteletet. Halleluja, halleluja, halleluja. Ó, Istenem! Hadd rendelkezzen a te szellemed velünk. Uram, hogy a megkötözöttek észrevegyék az ő szabadulásukat, a betegek pedig megszrevegyék a meggyógyulásukat, hogy öröm, békesség, sőt boldogság nyilvánulhatna meg a te jelenlétedben. Halleluja! Halleluja! Tisztelet Istennek! Tisztelet Istennek! Halleluja! Elvégeztetett. Elhiszitek, hogy ő megtette? Amen. Amen. Veletek, vagy rajtatok tette meg? Amen. Amen. Amen.